A mai podcastot a HiveMind közösséggel együttműködésben készítette a NEOK Alapítvány. A HiveMind közösség célja a médiatudatosság fejlesztése. Segít, hogyan ismert fel a félretájékoztatást, hogyan szólítsd meg kritikus ügyekben is pozitívan az embereket, és hogyan legyél biztonságban a digitális világban.
Szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, Gerencsér Balázs vagyok a NEOK Alapítványtól, és a mai beszélgető társam dr. Pakó Boglárka lesz a Csodaműhely Egyesület alelnöke. Most ez a posztod, de hát tudom, hogy sok minden más dolgot is csinálsz, szakmai program vezetője vagy, szakmai vezetője, voltál elnöke is ennek a szervezetnek. Kérlek, Boglárka, mutasd be, hogy hogyan érkeztél ebbe a egyesületbe, hogy Csobánkán ennél a szervezetnél dolgozol, esetleg mondj egy-két legfontosabb dolgot erről az egyesületről is.
2006-ban kezdődik ez a történet, én kulturális antropológus vagyok, és roma közösségekben kutattam, mint antropológus, és 2006-ban kezdtem el dolgozni Csobánkán. Először egy oktatás-kutatási projekttel indultunk, aztán végül is hosszú évekig csak bejáró kutatóként dolgoztam, és 2012-13-ban egy évre, mint antropológiai szakmámból következik, beköltöztem Csobánkán a Plandics tér környékére egy roma család portájára, és ott éltem egy évig.
Húha, ez egy igazi antropológiai
Igen.
lépés.
Igen, ezt így lehet csinálni antropológusként, és én munkavállalási stratégiákkal foglalkoztam kutatóként. Azzal foglalkoztam, hogy azok a roma nők, akik ebben a faluban élnek, hogyan tudnak elmenni dolgozni, mivel találkoznak a munkahelyükön, mivel szembesülnek egy munkavállalási helyzetben, hogy kezelik a felmerülő problémákat, mennyi ideig tudnak a munkahelyeken maradni. Ha az ember beköltözik egy településre, antropológusként, kutatóként, annak ott meg kell a közösség találja a helyét, ott nem lehet csak úgy lébecolni, ott élni. És ez a közösség is kereste a helyemet, hát furcsa volt, hogy mit csinálok én ott. Én
Kutatósétálgat Csobánkán. Hát, mondanál, bocsánat, két szót a Csobánkáról, mert esetleg sok hallgató nem ismerős a településnek, csak hogy hát, hogy a Pilis egyik gyönyörű völgyében, esetleg sok betelepülővel, gyönyörű környezetben lévő település, mondanál még egy pár dolgot, amit kell tudni Csobánkáról?
Hát a fő erősségeit ezeket itt fel is soroltad. Valóban egy nagyon szép település Pest megyében. Mára tulajdonképpen egy budapesti agglomeráció, nagyon sokan költöztek ki ebbe a faluba. Kárpáti cigányok laknak itt, olyan kárpáti cigányok, akik beszélik a kárpáti cigány nyelvet, ez nagyon ritka, kevés helyen beszélik már ezt a nyelvet, egy csodaszép nyelv különben. És a faluban van két KSH által jelzett szegregátum, a telep a Plandics tér környékén, a Petőfi telep és a Szabadsághegy utca. Egy nagyon érdekes település különben, mert egyrészt van egy nagyon jó módú középosztálybeli gazdag rétege, és akkor van egy szegényebb népesség, akik itt laknak, különböző törésvonalak. Igen, tehát különböző törésvonalak vannak. Vannak ugye a helyiek, vannak a betelepültek, tehát egy nagyon érdekes belső energiával működő település ez.
És itt költöztél be?
Én ide költöztem be.
Az egyik szegregátumba.
Igen, igen.
Ez hogy történt, hogy kerestél családokat, hogy te szeretnél itt lakni?
Nem, hát én ugye akkor, ez ugye 12-ben volt, és én már 2006 óta itt dolgoztam, tehát elég sok helyet ismertem. Amúgy nem egy könnyű dolog beköltözni, mert hát nincs hely. Viszont itt szerencsémre pont az egyik nagyon kedves ismerős családomnál, vagy családnál az egyik testvér elköltözött abból a pici szobából, ahol ő lakott, és akkor én azt kibéreltem. És akkor oda beköltöztem, nekem akkor még másfél éves volt a legkisebb csemetém, és akkor vele együtt költöztünk be mi oda ketten, és akkor ott éltünk velük egy éven keresztül. Időnként elmentünk a másik két gyerekemhez, akik meg otthon voltak, tehát hogy egy ilyen érdekes utazó életem volt nekem abban az évben. És hogy visszatérjek oda, hogy ugye keresték, tehát hogy nem értették igazán, tehát jól fogadta kedvesen, de mégis mit keresek én ott? Ez egy ugye nagyon érdekes kérdés, és akkor a házigazdám felesége fogalmazta meg azt, hogy hát te azért jöttél ide, hogy megismerj minket, és megismerni lakva lehet. És ez egy olyan segítség volt, amiben én is így belekapaszkodtam, és onnantól mindenhol, mindenkinek, aki kérdezte, hogy mégis miért valaksz itt a férjed, a másik két gyerekkel otthon, tehát hogy ez milyen furcsa életmód az ilyen. És akkor így elkezdtem mondani, és ez egy ilyen valid, elfogadható magyarázat volt mindenki számára. Na de...
És akkor a hét mondjuk... 5 napján itt laktál, 2 hétvégén meg elmentél Budapestre?
Nem volt ennek ilyen rendszere, uh-huh. Amúgy nem Budapesten lakom, hanem egy településen innen 35 uh-huh. kilométerre Csobánkától. Nem volt ez ennyire beosztott, volt, hogy ők jöttek, akkor, uh-huh. akkor 5-en ott laktunk. Aha. Hétvégén, volt, hogy én mentem, volt, hogy hétközben hazaugrottam, tehát hogy ez egy ilyen terepmunkám különben nem volt, én laktam már korábban, de akkor nem mentem el, mert akkor 800 aha. kilométerre laktam az otthonomtól. De ez most így alakult. Így lehetett megszervezni, és valójában ez így működőképes volt.
Uh-huh. Kaptál nevet is a faluba, hogy te ki vagy?
Engem ott Raklinak neveztek, aha. ami házasodás előtti szűzlányt jelent.
Értem.
Ami ugye egy nagyon furcsa státusz egy 3 gyerekes családanyának.
Igen.
De hogy azért neveztek így, mert hogy mit csinál egy kutató egy településen, állandóan kérdez. Olyan triviális dolgokra is rákérdez, mint hogy készítitek a húslevest. Engem nagyon érdekelt például ezek a napi rutinok. Uh-huh. És akkor egy idő után ez ilyen furcsa volt, hogy mégis ez hogy létezik, hogy valaki itt van 30x évesen, és nem tudja elkészíteni ezeket az ételeket. És mivel állandóan kérdeztem, és közben meg ugye én is tanultam a nyelvet, ez a család nagyon erős volt a belső nyelvhasználata, tehát állandóan cigányul beszéltek otthon,
és akkor így, te érted azt a nyelvet, vagy te értetted? Vagy?
Én tanultam ott uh-huh. ezt a nyelvet, és amikor ott laktam, akkor tulajdonképpen egész jól értettem. Uh-huh. És ez is egy nagyon érdekes történet volt, hogy derült ki az, hogy engem Ráklinak hívnak, hogy én hallottam, ültünk az udvaron, beszélgettünk, és én hallottam, hogy ott állandóan beszélnek, hogy és akkor a Rákli mit csinált egész nap, és így én nem gondoltam, hogy ez rólam szól, mert ugye én minimum gádzsi kéne legyek, nem Rákli. És akkor egyszer csak leesett, hogy te jó ég, rólam beszélnek, ott aha. cigányul, és akkor visszakérdeztem, hogy ti rólam beszéltek? És mire ők visszakérdeztek, hogy te érted, amit mondunk? És aha. akkor így volt egy ilyen nagyon-nagyon érdekes, hogy így az ember egyre beljebb jut ebbe a kultúrába.
Aha.
És akkor volt az, hogy én ott voltam értelmiségiként, ők tudták ugye, hogy én akkor az egyetemen dolgoztam, az Eötvös Loránd Tudományegyetem antropológia szakán, és hogy valami hasznomat kellett venni, hát nem segítenék-e először csak egy lánynak, aki érettségi előtt, ő volt az egyetlen akkor, aki ott, akit én ismertem is érettségire készült, hogy nem segítenék-e neki felkészülni. Uh-huh. Aztán utána kiderült, hogy lenne még egy, aztán összeismerkedtem a helyi óvonénivel, aki akkor már korepetált gyerekeket, a régi óvodásaival foglalkozott. Őt Lovász Eszternek hívták, ő egy fantasztikus ember volt, aki azért ment a gyerekek után, mert tőle az óvodából úgy kerültek ki ezek a gyerekek, egy nagyon-nagyon jó óvoda van Csobánkán, egy teljesen integrált óvoda, hogy ilyen ugyanazokkal a látszólag ugyanazokkal a kompetenciákkal kerültek be az iskolába, és akkor azt látta, hogy egy fél év alatt bedőltek a gyerekek, probléma aha. lett velük, és akkor így utánuk ment, hogy mégis mi történt. És mi összeismerkedtünk Eszterrel, és ő azt mondta, hogy akkor próbáljunk valamit csinálni, és akkor kezdtük el a tanodát.
Értem, ez hányban vagyunk?
2012-ben vagyunk.
2012, amikor te tulajdonképpen ott élsz
még
már
ott,
egy...
Igen,
te még ott
én
élsz,
még ott éltem.
A Rákli még ott él. De már neked van egy olyan jó 5-6 év, amikor te ott jöttél, mentél, kutattál.
És volt egy erős kapcsolathálód.
És egy kapcsolathálód.
És akkor értem. Ott voltak azok a gyerekek, akik az Eszter révén már akkor tanultak, akkor már nem csak ilyen első-másodikosok, hanem voltak nagyobbak is. És mi elkezdtünk, először Eszter Csobánkai volt, megkereste az önkormányzatot, hogy nem tudnak-e segíteni valami helyjel, és akkor a művelődési háznak hol a termét, hol a folyosóját kaptuk meg, és hetente 2 alkalommal kezdtük el ezt a munkát. Egy kicsit én is ilyen Pilátusként a krédóba csöppentem bele, mert hát ugye nem ez volt a szakmám, nem is ez volt az én célom ott. Uh-huh. Viszont láttam az igényt, ami a közösség felől jött. A segítségkérést, az igényt arra, hogy támogassuk, hogy tanulhassanak a gyerekek jobban, hogy elérhessék azokat a célokat, amiket ők kitűztek maguk elé. És akkor elkezdtünk gyűjteni magunk köré önkénteseket. Én a diákjaimat hoztam az ELTE-ről, Eszter ő helyi önkénteseket hozott, akik egy ideig így csinálták, de hogy közben folyamatosan szembesültünk a nehézségekkel azzal, hogy ezt még nem is nevezném tanodának, uh-huh. valójában csak ilyen...
Egy ilyen korrepetálás volt, tulajdonképpen a művelődési háznak a...
Bejöttek a gyerekek, foglalkoztunk ott, hozták a leckét. Uh-huh.
De hát ugye egy óvónő volt, meg te, aki antropológusként, azt mondtad, hogy más volt a célod. Tulajdonképpen te milyen céllal voltál ott, amikor ebbe belesodródtál? Tehát mi akartál lenni? Egy tudományos kutató, vagy mit szerettél volna? Hogy,
én ebbe, ahogy mondod, belesodródtam. Tehát jött az igény, és én olyan sokkal tartoztam ezeknek az embereknek, hogy én erre nem mondhattam azt, hogy én nem segítek. Tehát itt a tudás az én végzettségemből adódóan itt volt nálam, tudták, hogy tudok segíteni, én ott laktam náluk, ott tettem velük, segítettek a munkámban, összekötöttek családokkal, elvittek, összeismertettek olyan nagy családokkal, akik mondjuk nem az ő családi körükbe, tehát én nagyon folyamatosan sokkal tartoztam ezeknek az embereknek. Ez volt az egyik. A másik pedig, én akkor már régen dolgoztam roma közösségekbe, tehát nem Csobánka volt az első, én Romániában is dolgoztam egy kelderás roma közösségben, aztán egy másik romungró közösségben, tehát én folyamatosan dolgoztam, és mindig azt láttam, hogy itt van ez a tudás, amit kihozunk ezekből a közösségekből, amiben megismerjük a működéseket, megismerjük azt, hogy tudnak az előítéletek rendszerében működni, hogy milyen stratégiákat állítanak fel a kizárás politikájával szemben. Viszont azt láttam, hogy megírjuk, vagy megírom, előadom konferenciákon, meghallgatják, de hogy nincsen valahogy célja ennek az egésznek. És engem egy idő után az kezdett el motiválni, hogy lehet ezt a tudást, amit megosztottak velem a helyiek, visszaforgatni úgy programokba, hogy azok célt érjenek náluk. Úgy visszaforgatni a helyi tudást, hogy azok a programok beágyazódjanak. Uh-huh. És ez folyamatosan kristályosodott ki, nem volt tapasztalatom ebben, hogy kell ilyet csinálni. Föl lehet címkézni akcióantropológia néven, de valójában nem indult ennek.
Hanem csak egy segítésnek, igen, a helyi igényre egy válasz, amiben ugye te nem is tanárnő vagy eredetileg, ha jól gondolom.
Már van pedagógus végzettségem, egy magyar tanári szakon van, igen.
Na, már az akkor is volt, amikor elkezdtél, akkor azért nem csak ilyen teljes...
Nem. Nem külsőként, tehát hogy volt, gyakorlatom is volt, mert én a legelső terepmunkámon egy évig tanítottam is ott a helyi általános iskolában Romániában, tehát hogy volt a gyakorlatom, de évek óta én egyetemen tanítottam, és kutatóként dolgoztam, tehát ez egy egész másik közeg. És akkor évvégéig jutottunk el oda, addigra kristályosodott ki az, hogy mik azok a hiányosságok, ami miatt ez így nehezebben működik, és akkor elkezdtünk azzal foglalkozni, hogy honnan lehetne támogatást szerezni. Mert hogy a gyerekek megjönnek délután, szükség van a valami uzsonnával megkínáljuk őket, egész nap az iskolába, rostokol, fáradt, éhes. Na de miből? És akkor eleinte ugye mi magunk vettük ezeket az uzsonnákat, de hát ugye ez nem tartható így fönt. És akkor kezdtük el keresgélni a lehetőségeket, és az egyik romológus kollégám, a Szuhai Péter ajánlotta, hogy keressük meg a Csepp Alapítványt, aminek a vezetője ugye Szőke Judit volt, és őket kerestük meg elsőként, hogy nem tudnának-e minket támogatni. És akkor ők lejöttek, a Csepp Alapítványnak a vezetője, tehát az alap, aki alapította ezt az egészet, őt Molnár Tamásnak hívták, és most nem olyan rég hunyt el, egy fantasztikus ember volt, egy nagyon jó módú ember, akit egyszer megkérdeztem, hogy ő miért támogatja, ő élhetne ott a saját jó módú közegében, miért érzi ezt fontosnak, és azt mondta, hogy te figyelj, én egy profitorientált világból jöttem, ami a versenyre épül, és engem nagyon zavar az, hogy egy futóversenynél van, aki az öltözőből indul. És ugye én addig támogatom ezeket a gyerekeket, hogy ne az öltözőből a rajtvonaltól induljon minden gyerek. És valóban, és valóban ez volt, mi akkor az önkormányzattól kaptunk egy, hát akkor éppen életveszélyes állapotban levő, be volt omolva a teteje épületet, a Csepp Alapítvány nekünk ezt felújította, 48 négyzetméteres kis épület volt, és akkor mi oda beköltöztünk a gyerekekkel. Mire oda eljutottunk, valójában eltűnt az önkéntesek nagy része, Lovász Eszter is akkor éppen külföldre ment el. Én ugye dolgoztam máshol, és hirtelen akkor egy picit olyan furcsa volt, hogy Atyaisten, mibe vágtam bele. Tehát, hogy most akkor itt vagyok egy rakadt gyerekkel, egy épülettel, akkor hogy fogjuk felépíteni ezt az egészet?
És egy elvárással gondolom, hogy a Csepp Alapítvány azt mondta, hogy... És ebben a fázisban ti már szervezett voltatok?
Nem,
vagy
nem, önkéntesként.
A Csepp Alapítvány önkéntesei vagytok,
igen.
A Csepp Alapítvány egy programjával. Tehát, hogy ez az egyik igen. út, különben nem is egyedüli út, hogy egy kezdeményezés, aminek azért nagyon erős gyökerei vannak ott annak a településen, elkezd vagy egy művelődési ház keretében, vagy egy alapítvány keretében egy programként működni, és hát elfogadva az a befogadó intézmény szervezetnek a támogatását, bábáskodását, adminisztrációs nehézséget, szóval egy más, részben más céljait. De ideig, óráig ez nagyon sok szervezetnél egy.
Igen.
Igen. Ti meddig voltatok együtt így a Csepp Alapítványnál ilyen?
Mi 7 évig működtünk önkéntesként.
12-től 19-ig akkor?
Igen. És ez különben nagyon érdekes építkező 7 év volt. Egyrészt az, hogy rengeteg helyre jártunk akkor el előadásokat tartani a munkánkról. Így például voltunk a Kutatásantropológiai Társaság évi nagy rendezvényén is, ahol egy előadásunk után csatlakozott hozzánk egy szociológus, fiatal szociológus lány, Horlai Sára, aki tulajdonképpen ilyen motorként lépett be, ő akkor korábban már Toldon dolgozott, és ő volt az ember, aki mikor megjelent az Egyesületbe, egy ilyen nagy lendületet hozott be. Ő maga is társadalomkutatóként lépett be, akkor már nekem még mindig elég sok diákom dolgozott bent. Önkéntesként elkezdtük hirdetni, hogy jöhetnek önkéntesek, tehát kialakult egy ilyen jó kis önkéntes csapat. A gyerekek száma is hirtelen azért úgy feldúzzadt, tehát mi 13 gyerekkel jöttünk át, úgy már első évben olyan 20 körül lett a szám.
Ebbe az új épületbe, ebbe a frissen felújított épületbe. 13-an, igen.
Igen. És akkor ugye ott volt először is, hogy nincs bútor.
Igen, mondtad, hogy éppen eltűntek az önkéntesek, eltűnt Falus Eszter, és ott voltál egyedül.
Lovász Eszter. Igen, és akkor utána újra kellett az egészet indítani. És akkor tényleg az volt, hogy bútorokat, akkor ott ahonnan tudtunk, kértünk, és már itt látszott, nagyon érdekes volt, hogy a helyi közösség hogy kapcsolódott be, akkor még lehetett, ugye volt még ilyen nyílt lomtalanítás, ami sajnos ma már nincsen, és a lomizni nagyon sok család ment el. És akkor, mivel tudták, hogy akkor itt van valahova, ahol a gyerekek járnak, elkezdtek nekünk is lomizni. És akkor így kerültek nagyon hasznos kis bútorok, szemetes kuka, tárolók a tanodába, hogy így mondták, hogy ezt láttunk itt valahol, behozzuk nektek. Persze, tök jó. És akkor tényleg így kerültek be hozzánk ezek a holmik. Hát az eleje az ilyen amikor így elkezdtük átgondolni, hogy akkor órarend, osszuk be a gyerekeket, melyik tanár, melyik önkénteshez kerüljön, vegyük fel az iskolával a kapcsolatot. Tehát, hogy egy elkezdett így valahogy egy ilyen professzionizálódó út felelépni, de még az közel nem volt.
Ez már
az első évek.
Az első évekről beszélünk. Talán a szabadba vágtam, hogy mondtad, hogy volt egy ilyen pillanat, amikor úgy kicsit belesodrottál ebbe az egészbe, eljutottál oda, hogy akkor most kértetek egy ilyen ingatlant, meglett a Csepp Alapítvány a kapcsolat, és valahogy eltűnt mindenki. Te is máshol is dolgoztál, és mindenki egy kicsit eltűnt körülötted. Hogy akkor ezt hogy élted meg, és hogy tudtál ebből tovább lépni?
Meg voltam ijedve. Őszintén, tényleg, mert hogy ott volt a felelősség. Tehát folyamatosan azért ez van, hogy ha az ember belekezd egy munkába, azt nem hagyhatja ott. Tehát itt most már felelősséggel tartozunk ezekért a gyerekekért, a családokért, nem hagyhatjuk ott őket. Eszterrel nagyon sokat beszélgettünk, ő mondta, hogy persze, ha úgy alakul, visszajön. Tehát engem ez mindig tartott az a remény, hogy hát egyszer visszajön. Uh-huh. Két ilyen alap nagyon érdekes volt, mert amikor a végére úgy nagyon eltűntek az önkéntesek, akkor én a szembe szomszédomat, ahol lakom, aki egy fiatal tanító nő volt, kérdeztem meg, hogy nincs a kedve becsatlakozni. Ő volt az egyik, aki akkor ott volt, ő egy Montessori is tanítónéni volt. A másik pedig az én édesanyám, aki szintén tanár, ő akkor ment nyugdíjba, és ő egy magyar tanár volt, aki örömmel vette azt, hogy akkor újra, vagy hát nem kell abba hagyni a szakmáját, hanem a sok szabad idejét akkor ebbe átforgathatja.
És segíthet a lányának.
És segíthet a lányának.
Őrült vállalkozásban.
Igen. És akkor hárman toltuk végig évvégéig, nyáron elvitt minket a Csepp Alapítvány egy táborba, az egy csodálatos összerázódása volt a csapatnak, mert ugye mi is a gyerekeket így nem ismertük, egyrészt lenyűgöző, hogy a szülők elengedték velünk. Aha. Tehát, hogy ez az a bizalom, ami azért irányomban megvolt, mert sok éve ott dolgoztam, végig reszkedtem az egészet, hogy ne legyen valami baj, Isten ments valamelyik gyerekkel, uh-huh. mert hihetetlen nagy volt az a gesztus, hogy ők rám bízták a gyerekeiket.
Uh-huh. És akkor innen ebből az indulásból, tehát, hogy akkor végül is ez lett az indító mag, akkor újabb önkénteseket hogy tudtatok? Ilyen előadásokat szerveztetek. Bocsánat, hogy egy kicsit így, neked jó történeted van. Nagyon sok minden izgalmas dolog történt. Egy részét én már szerencsére hallottam, de azért kicsit a hallgató kedvéért is. Tehát, hogy akkor ott voltál ebbe a nagy kihívásba édesanyád, illetve a szomszédoddal, meg akkor vele és távolról Eszter biztatásával, hogyha azért nagy baj van, akkor azért jön, újra belevágtál, igen. hogy akkor önkénteseket szervezel újra?
Igen, tehát egyrészt én a tanítványaimat elkezdtem kapacitálni, az ELTE-n átvittük azt, hogy gyakorlatként el lehessen számolni uh-huh. ezt a egy-egy fél évet. Elkezdtem a szomszédos tanszékeket megkeresni, hogy a szociális munkatanszéket, hogy tudnak-e ajánlani valakit, aki nálunk szívesen elvégzi a gyakorlatot. Elkezdtem hirdetni az önkéntes.hu-n, hogy valaki, de onnan nagyon fura figurák jöttek, tehát ez nem jött igazán akkor nekünk be. És a Sári, amikor becsatlakozott, ő hozott. Az ő barátaiból jöttek akkor vagy páran, és akkor voltunk már egy olyan 10 önkéntesek. Uh-huh, uh-huh. És akkor az volt a fontos, hogy megtudjuk ezt a csapatot tartani. Ez egy borzasztó fontos dolog volt. Uh-huh. Mert egy önkéntes, én azt már az első évben tapasztaltam, nagy lelkesen jön. De a gyerek az gyerek. A gyerek fáradta, jön az iskolából, vannak nehéz napjai, mint mindannyiunknak, és akkor olyan helyen ventillál, ahol biztonságban érzi magát, és ott lehet, hogy még többet is megenged magának. Uh-huh. És tényleg az volt, hogy eljöttek ezek a gyerekek, ha nehéz nap volt, nehéz volt velük. És akkor volt olyan önkéntesünk, aki egy idő után azt mondta, hogy figyelj nekem, az, hogy ide kijövök hozzátok, ennyibe kerül, kiszámolt, hogy hány buszi egyel, vagy mit tudom én, mivel jön ki, és hogy ennyi pénzt fektetek bele, miközben engem itt ez a gyerek így bánik velem, nekem ez nem éri meg. És nem tudtam mit mondani, tényleg az ő szempontjából nekem megérte, mert amikor a gyerek, én akkor is ezt gondoltam, így viselkedik, az mindig tünetel, akkor valami baj van. Azt kell nézni, hogy tudunk neki segíteni, ő jelez, ő segítséget kér egy ilyen nehéz viselkedéssel.
És akkor hogy motiváltad az ilyen, aki nem ment el?
Nem, elment.
Ő elment, de a többit, akinek szintén nehéz volt, hiszen a szabad idejükben esetleg nem az volt, hogy cuki aranyos gyerekek pozitív üzeneteket küldenek nekik, hanem rosszalkodnak, nem figyelnek rájuk, miközben ők próbálnak leckéket adni. Hogy tudtál motiválni ezekben a helyzetekben?
Ezt ugye meg kellett ismernünk a gyerekeknek is a stratégiáit, és a gyerekeknek is meg kellett minket ismerniük. És elkezdtünk szervezni rendszeres önkéntes találkozókat, amikor én azt hiszem az elején talán 2 hetente voltak, tehát egészen sűrűre vettük. Egyik Csobánkán volt egyik önkéntes találkozó, a másik bent az ELTE-n kértem egy termet, hogy a pestiek, akik Pestről jönnek, hol ide legyen közel, hol oda. De ezt úgy képzeljétek el ezeket az önkéntes találkozókat, hogy ez ugye a foglalkozások után, tehát mi 6-ra mentünk be egy ilyen önkéntes találkozóra, és akkor 8:30-ig ültünk ott bent. és elkezdtük átbeszélni közösen ezeket a problémákat. Mert hogy amikor ilyen helyzetbe kerül egy önkéntes, hogy a gyerekkel nehéz, egyre nehezebb, ha fölveszi azt az utat, hogy akkor nem szólok, mert fú, ez kellemetlen, biztos én bénázok el valamit, az egy nagyon-nagyon rossz út. Elkezdi magát okolni, aztán elkezdi a gyereket okolni. És volt olyan önkéntesünk, hogy már csak látszólag jól működtek, és akkor egyszer csak egy ilyen hihetetlen, így robbant az egész, és elrohant, ordítva, sírva, odacsapva a kulcsot, hogy neki ebbe elege van, és nem tudtuk, hogy mi történt, hogy jutott el ide a dolog. És akkor azt mondtuk, hogy jó, tegyünk ki mindent, nincs olyan, hogy szégyen, nincs olyan, hogy béna, vagy próbálgatjuk, utakat próbálunk ki, módszereket próbálunk ki, elkezdtük magunkat képezni. Mindenféle képzésekre jártunk. A motiváció műhelyhez mentünk el, szövegértésfejlesztés képzésre. Én elvégeztem egy komplex mozgásterápia képzést, voltunk meseterápia kép, mindenfélét, ami alternatív pedagógia, elkezdtünk járni, behozni, megosztottuk egymással a tudást. Elkezdtünk beszélgetni, mondom, ilyen két heti rendszerességgel a nehézségekről. Amint ugye múlt az idő, minden nyáron elmentünk két napra, úgy neveztük, hogy ilyen önkéntes elvonulás, ahol csapatépítő tréningeket tartottunk. Aki ide jön, sokokból jönnek önkéntesek. Van, aki önmagát keresi, azok nagyon hamar leszoktak morzsolódni. Van, aki azt szokta mondani, hogy ő azért jön, hogy felemelje ezeket az embereket, ők is nagyon hamar lemorzsolódni, nem kell őket úgymond felemelni. Ez egy borzasztó rossz hierarchikus, paternalista hozzáállás. Tehát ezt rögtön leszoktuk építeni, és mindenki ilyen-olyan sztereotípiákkal érkezik. Mindannyiunknak vannak sztereotípiái. Itt felnőtt, ott hallotta, ezzel a történettel találkozott, ez az élmény érte.
És melyik önkéntes marad? Melyik típusa? Melyik típusok maradnak?
Az az önkéntes marad, aki látja most így, ha a jelenből beszélek, aki látja, átlátja a programunkat, ha csak azt az egy programot is, amiben ő van. Átlátja a módszereit, átlátja a célt, átlátja a lehetőséget és az elvárásokat. Hogy ez nem úgy fog működni, hogy én most idejövök a fene nagy tudásommal, és egy hónap múlva ez a gyerek csupa ötös lesz. Egy év múlva se lesz, lehet, hogy 10 év múlva se lesz. Nem ez a célunk. A mi célunk az, hogy ezeknek a gyerekeknek megerősítsük az önbizalmát, hogy megerősítsük őket abban, hogy igenis ők is el tudják érni azt, amit bármely más gyerek el kell tudjon érni, hogyha megtesz érte sok mindent. Hogy megerősítsük abba, hogy együtt tudunk megtenni, de valójában nála van a láda kulcsa. Neki is bele kell tennie, hogy abban a helyzetben mindannyian mi tudunk segíteni, meg tudjuk hallgatni, de mindig bejöhet hozzánk bármelyik gyerek. És ezzel élnek, és olyan csodálatos látni, hogy ennyi év után, ahogy így visszajönnek, és akkor így leülnek, és elmondja, hol tart. Vagy fölhív, és elmondja, egy főiskolásunk van most, aki így időnként vizsgai időszak előtt, vagy után, vagy közben fölhív, és elmondja, hogy vizsgázott, és annyira csodálatos érzés.
És ezen kívül te, mert hogy most beszéltünk róluk, de te honnan merítetted a bátorságot? Tehát, hogy itt mondtad, hogy folyamatosan tanultatok. Említetted azt, hogy hát ha már belekezdtél, akkor nem lehetett ezt föladni. De hát ez egy kicsit azért neked is, még antropológusként is azért a önkéntesekkel való munka, a gyerekekkel való fejlesztő munka, ez azért mégiscsak egy kicsit más, mint a egyetemi oktatás.
Igen.
Tehát, hogy honnan merítetted? Sőt, utána alapítottatok ugye civil szervezetet is, egyesületet.
Igen.
Mikor?
Igen. 2015-től van.
15-től már egyesület, igen. De még egy ideig, még a CSEP keretében igen. működtetek. Szóval, hogy te honnan meríted a...
Nekem van egy csodálatos férjem, egy csodálatos családom, akik ezt tolerálják. Azt az időt, amit elveszek tőlük, azt hagyják elvenni, és támogatnak mindenbe. Ez egy nagyon fontos forrás. A másik fontos forrásom az, hogy én nagyon sokat jártam. Most, hogy ennyire felpörögtek a dolgok, mert kevesebbet járok ki családokhoz, de nagyon sokat jártam ki. Én minden napjaimat ott töltöttem velük. Rengeteget beszélgettünk. Közösen a lehetőségekről, a program lehetőségeiről, próbáltam minden információt megszerezni arról, hogy ők mit tudnak hozzátenni, hogy lehetne ezt jobban. És ahogy ezeket a pici elemeket beépítettük, egyre jobban látszott az, hogy ez hogy működik. Harmadrészt pedig nekem, ugye már mondtam, hogy éveken át ez egy célom volt, hogy valami ilyen módon visszaépíteni a kutatási anyagot. És hogy elkezdődött tehát a tudósi eszem, a kutatói eszem elkezdett körvonalazni egy olyan programot, ami komplexen tudja segíteni ezeket az embereket. Tehát mi elindultunk a tanodával, rá 2015-ben, tehát rá pár évre elindultunk a Mesét programmal. A Meséd az kisgyerekes édesanyáknak az írás és olvasás kompetencia fejlesztő programja volt. Ez egy OSI program, ami fantasztikus segítséget nyújtott. Akkor jobban eljutottunk a kisgyerekes anyákhoz. Láttuk azt például, hogy milyen nehézségekkel kerülnek ezek a gyerekek be már az óvodába, mert ha nincs otthon könyv, ha nincs otthon legó, ha nincsenek otthon kockák, akkor valójában már az oviban is valamilyen módon hátránnyal indul. Mert azok a gyerekek, akik oda bekerülnek, azok a középosztálybeli gyerekek, azok ugye már hoznak egy ilyen fajta tudást otthonról. És akkor mi elkezdtünk az édesanyákkal olvasni, meséket olvastunk. Én először egy kicsit szkeptikus voltam, őszintén megmondom. Én azt gondoltam, hogy te jó ég, most én hozom ide a Franklin, a teknős meséjét. Hát ezek engem innen mesekönyvestől úgy fognak elhajtani, hát szóval, hogy ez így nem fog menni. És legnagyobb megdöbbenésemre elolvastuk a mesét, ebből ugye nekünk is azért körvonalazódott, hogy milyen olvasási kompetenciáik vannak, milyen a szövegértelmezésük, mi az, amit valamilyen módon fejleszteni kell. Aztán a mese kapcsán elkezdtünk beszélgetni, mert ezek ugye ilyen kis egyszerű tanmesék, a barátságról, a szeretetről, a támogatásról. És akkor Franklin meséje kapcsán olyan mély történetek kerültek elő, amik őket a mindennapokban terhelik, ami nehézséget okoz nekik, hogy átalakult egy ilyen nagyon belső beszélgető körré, egy egyszerű mese kapcsán. Miközben megtanultuk azt, hogy egy mesét hogy olvasunk, ami nekünk egyszerű, hogy a képet hogy tudom a gyerekkel olvastatni, hogy akkor kicsi bogaram, hány pötty van a katica szárnyán, nézd meg. Tehát, hogy egy ilyesfajta tudás is átment hozzájuk, és minden alkalom után megkapták a mesekönyvet, és ugye év végére egy egész szép kis könyvtáruk volt. És a legcsodásabb az volt, amikor egy akkor 3 gyerekes anyuka a program végén azt mondta, hogy te el nem tudod képzelni, olyan jó tél volt, azt mondja, olyan jó, hazamegyek most, bekuckózunk, így mondta, bekuckózunk a gyerekekkel az ágyba, és olvasni fogunk. És akkor én ennél csodásabbat akkor így nem hallottam. Szóval tényleg, fantasztikus
ez
volt.
Fantasztikus. Erről különben lehet olvasni a honlapotokon?
A mesét program aztán átalakult anyakörré,
igen.
Mert ez csak sajnos egy fél évig lehetett megpályázni, egy fél évig támogattak. Az anyakör már más módszeren, amúgy igen, tehát hogy fönt van, az anyakör aztán már más módszerben alakult, mert az anyakört úgy raktuk össze, hogy megkérdeztük, mi minden programunkat úgy vezetjük, hogy felmérünk előtte, ez még az mi ugye kutatói háttér, igen. Az igényt. És megkérdeztük őket, hogy akkor hogyan tovább? Mert hogy annyira jó volt veletek itt ebben a fél évben, mit csináljunk tovább? Egy körben anyakörnek neveztük, és akkor így azt mondták, hogy előjöttek már ezek a szorongások, hogy hát, mert hogyha a gyerek ezt teszik, azt teszik, ha ekkor még nem szobatiszta, de akkor már. És akkor mondtuk, hogy jó, akkor legyenek ilyen előadások. De hogy mi ezt úgy képzeltük el az előadásokat, hogy akkor úgy összeülünk egy körbe, és akkor beszélgetünk egy szakemberrel. És az első alkalommal, amikor elkezdtük rendezni a termet, akkor így berendezték ilyen iskolásan, hogy voltak ilyen kis asztalok, és akkor így mondtam az anyáknak, hogy aj, ne már, ez olyan fura, mint az iskolában, és mondták, hogy de, hát így lehet tanulni. És akkor ők számukra fontos volt, megteremtettük együtt azt a tanulói környezetet, volt egy táblánk, oda kiállt a makraikat a gyógypedagógusunk, és beszélt a gyerekek fejlődési szakaszairól. És ők jegyzeteltek. És akkor minden foglalkozás végén pedig készítettünk valamit, ami olcsó, és otthon is elkészíthető, olcsó tisztítószereket, nagyon egyszerű sütiket, volt, amikor közösen főztünk, ha valami évszakünnep volt, akkor adventi koszorút, vagy tojást festettünk. És megmaradt, egész évben megmaradt ez a csapat, nagyon-nagyon jöttek gyerekekkel, azért ez a tanodaépületünk a főtéren van. Azért nekik ide lesétálni, ez egy jó negyed óra. És mégis jöttek hóban, fagyban, tolva a babakocsikat, És annyira, itt még egy történetet szeretnék elmesélni, egyszer az egyetemről rohantam egy órám után az anyakörbe, és dugóba kerültem, baleset volt, és hát megett az ideg engem a kocsiba, folyamatosan hívogattam őket, hogy késni fogok. Nyugi, vigyázz, hogy vezetsz, semmi gond. Jó, oké, de hogy mindjárt, most már 10 perc, ja nem, még 20, és akkor tényleg majdnem egy jó 3-4 óra késéssel értem oda, és ott ültek a főtéren az anyák, dumcsisztak, és az egész olyan, hogy hihetetlen békés volt, és akkor én ilyen élő idegvégződésként így beestem közéjük, és így elkezdtem hadani, hogy úristen, ne haragudjatok, baleset volt, tiszta, ideges vagyok, de jó, hogy itt vagytok. És akkor rád nézett az egyik édesanyja, és azt mondta, hogy jaj, te kis butus, hát persze, hogy itt vagyunk, hát ez a mi időnk. És erről volt szó. Nagyon-nagyon szépen kerülnek bele ezek az információk. Az anyáknak itt nagyon kevés személyes idejük van, mert fut a háztartás, főzni kell, mire a férj hazajön, hogy meglegyen az ebéd, mert jönnek a gyerekek a suliból, meleg kaja, mert a takarítás, és hirtelen teremtődött számukra, egy héten egyszer volt ez az alkalom, egy-két óra, ahogy ugye ma divatosan mondjuk, én idő.
Aha. És mi van most ezzel az anyakörrel? Most bocsánat, hogy kicsit
mert hogy ez
rákérdezek.
Igen.
Akkor és mi van a mesekörrel? Meg, szóval, hogy fantasztikus, ezen kívül még nagyon sok fantasztikus ilyen kezdeményezésetek volt, és csomó minden kijelölődött, és kérdezem, hogy szóval, hogy én mint vezetőként, vagy mint szakmai vezetőként az ember beleszeret egy-egy programba, szeretné folytatni, megcsinálni újra, esetleg évről évre. Nálatok, ahogy látom, azért meg a programok kicsit változnak, szóval ez hogy alakul? Hogy ezek ilyen fájó elengedések, vagy nincs erő, egyszerűen viszi a másik, vagy majd egyszer újra megcsináljátok? Mi ezzel a
nálunk elképzelés? A programok egymásra épülnek. Tehát mi, ahogy az igény egyre jobban vetítődött felénk, hogy ezeknek a területeknek a határait kijelöljük, úgy alakultak a programok. A meséd után, és mindjárt visszatérek a kérdésedre, már a meséd alatt jelezték a végzettség hiányának problémáját. Hogy 8 osztály vagy annyi sincs, hogy nincs szakmai végzettség, hogyha a gyerek elmegy iskolába, és ők el tudnak menni dolgozni, ugye azért Pest megyébe több lehetőségük van, mint Borsodba vagy más nehezebb Baranyába. Helyzetben levő megyékbe, tehát itt azért el tudnak menni dolgozni, akkor végzettség hiány csak nagyon-nagyon nehezen, meg nagyon alja munkákat keresnek, vagy találnak. És akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor nézzük meg a felnőtt képzést. De ezek párhuzamban, meg közben volt még az anyakör is, mikor közben nekünk elindult a felnőtt képzésünk, mi a Badur alapítványt kerestük meg ezzel a programmal. A Badur Alapítvány úgy működik, hogy akkor nem volt meghirdetett programjuk, hanem megkerestük egy programmal őket, egy programötlettel, és elkezdünk velük együtt közösen dolgozni ezen a programon. Ez egy hihetetlen jó dolog. Mert így teljesen ránk szabódik. Teljesen arra a szervezetre szabódik a program. Nem az, hogy nekem kell, jaj, ebbe a pályázatba valahogy hogy tudok bele kényszeríteni, de nagyon fontos, de akkor mellé vállalok másokat is, hogy a fenntartást meg tudjuk oldani, a program fenntartását. És a Badurral majdnem egy jó fél évet dolgoztunk ezen a programon. Nem tudom, hányszor adták vissza a pilot program leírását, a végén már hajunkat téptük, hogy de így utólag azt mondom, hogy fantasztikus nagy haszna volt. Csináltunk egy logikai tervet rá, ugye, amin végigmentünk apró elemekig
csak a pontosítást, hogy ebbe az anyakör tagjaidnak hogyan lehetne valamilyen képzőprogramot
mindenkinek,
csinálni,
aki felnőttként.
Igen.
És akkor miután felállítottuk, megnéztük a rizikófaktorokat, a kicsúszás lehetőségét. Tudjuk, tehát azért ugye nagyon sokat tud az ember arról, hogy csúsznak ki hátrányos helyzetű emberek a felnőtt képzési programokban, mekkora a bukás, a lemorzsolódás veszélye, hogy tudjuk ezeket ellentartani. És végül elindult ez a program, átmenetek címmel futott a program, aminek két része volt, az első az általános iskolát lehetett nálunk befejezni, de mi nem vagyunk akkreditált központ, tehát egy másik helyre, tehát egy akkreditált központba, a jezsuita rendnek az iskolájába, a lehetőségek iskolájába vittük őket vizsgázni, de mi készítettük fel. És egy év alatt 2 évet fejezhettek be. Ez nagyon sikeres, ez egyik kedvenc programom. Tehát ez egy hihetetlenül sikeres program volt. Úgy képzeljétek el, hogy tényleg itt sok-sok éve nem tanuló emberek. Tehát mi azt mondtuk, hogy 16 és 100 év között jöhet bárki, de úgy 16 és 50 között jöttek, és a zöme inkább ilyen 30-40-50 felejárók voltak, akik mellette dolgoztak, aki este ült le olyan anyagokat tanulni, ami már nagyon sok éve sehol nincs, matematika, angol, azt se tudják tényleg, hogy hát mikor tanultak ők utoljára ilyet, mi se tudnánk, teszem hozzá az általános iskolai anyagban, hol van. Tehát ez mindenkinél egy nehéz kihívás lenne. Munka után, munka mellett, éjszaka tanultak, rendszeresen bejártak, volt egy külön erre felépített erős önkéntes és mentorhálózatunk, és akkor így indult el. És mellette elindult, akkor még voltak ezek sajnos nagyon sajnálom, hogy már nincsenek azok az OKI, állami OKI programok, amiben pár hónap alatt szakmát lehetett szerezni. Mi a két állami programba regisztráltuk be őket, egy ilyen fiatal támogató programba és egy középkorú korosztály számára meglévő támogató programokba, és ők onnan kaptak egy minimál bért. Ami azért fantasztikus, mert ők úgy tudtak 3 hónapig tanulni, hogy nem kellett mellette dolgozzanak, hanem meg tudtak élni, és ennél jobb nincs. Nekik akkor mi felmértük az egész közösséget, minden családhoz elmentünk, mindenkit végigkérdeztünk, hol lenne igény, mikor tudnának tanulni, mikor tud rá időt szakítani. Ezt tudom, hogy ez így, mi kaptunk erre kritikát, hogy jaj, hát most biztos nem kell rájuk szapni, de... Mert hogyha nem tudja azt az időt kiszakítani a tanulásra, arra, hogy ott legyen az órákon, akkor le fog morzsolódni. És így kiderült, nagyon érdekes volt. Nálunk nem 8-kor kezdődtek, mert 8-kor mindenki viszi a gyerekét a suliba, a férjek még akkor indulnak, vagy már elindultak, tehát hogy az egy nagyon zavaros időszak, akkor nem lehet. De 8-20-tól már lehet. Nálunk minden óra 8-20-kor kezdődött, egyik tartott, és elkezdődött a... Tehát mi nem, ugye nem mi tanítottunk, mert hát én nem értek az ilyen eladói dolgokhoz, tehát hogy képzők jöttek ki, és kijöttek helybe. Mert Csobánkáról még Szentendrére eljutni se egy olyan nagyon egyszerű busszal, hévvel, gyalog, ez bonyolult, ez időt viszel, ez plusz egy óra, akkor nem ér vissza. És akkor elkezdték ezt, akkor az első körben 25-en, és 25-en vizsgáztak, és
hát
mindenkinek
meg lett. Fantasztikus eredmény. És egy picit megint visszatérnék rád, hogy mondtad, hogy elmentél családokhoz, utána jártál ennek, annak. Te honnan merítettél ehhez időt, erőt? Mert hogy elakadtunk ott, hogy egyik támogatód volt a család, a másik ugye azok a családok, és az a küldetés, hogy te itt szeretnél visszaadni, de hogy tudtál ennyi mindent csinálni? Vagy onnan bíztál magadba? Szóval, hogy tartottad magadat karban? Hogy újra és újra tudjál lelkesedni, újat elindítani? Mit tudnál másoknak tanácsolni?
Nekem az időhiány volt a legnehezebb. Tehát ugye én tanítottam akkor főállásban az egyetemen, és én az a típusú egyetemi tanár voltam, aki minden órájára készült. Én nem tartom azt, minden csoport más, nem megyek rutinból órát tartani, minden órára készültem.
Igen.
És azt láttam egy idő után, hogy egyszerűen nincs időm. Tehát, hogy kezdenek szétcsúszni a heteim, mert ide a szakdolgozat, meg a nem tudom milyen javítás, meg a vizsgáztatás, meg az óratartás, a másikon fut, akkor éppen már ugye tanod a mesét program, a felnőtt képzés. Szóval, hogy egyszerűen ezt én így nem tudom csinálni.
És mi lett a megoldás?
És az lett a megoldás, hogy én először félállásba mentem el az egyetemen, beszéltem a tanszékvezetőmmel, aztán egy év múlva elmentem az egyetemről, és ez egy nagyon-nagyon nehéz döntés volt, mert én nagyon szerettem tanítani, és nagyon fontosak voltak számomra a diákok, de mérlegelnem kellett. Ez még nem működött ez a program úgy, ahogy, tehát hogy látszott, hogy folyamatosan kell a jelenlétem ott, ezt nem tudtam ott hagyni, a másikat ott tudtam hagyni, egy fél évi gondolkodás után én végül is felmondtam az egyetemen, és akkor én már dolgoztam a tanoda munkacsoportban, mert az volt az az év, amikor a állami tanoda pályázatokat átalakították, és nagyon okos módon Úgy, hogy olyan tanodásokat hívtak be, a Derdák Tiborékat, a Szűcs Norbékat, a Motiváció Műhelytől, a Fejes Józsékat, hogy akik tényleg tanodával foglalkoztak, és azt mondták, hogy itt van ez a tanoda program, innentől állami finanszírozású lesz, addig ugye Európai Uniótól kaptak pénzt. Állítsatok össze egy olyan programot, ami tényleg célzottan arra van szabva, arra a közösségre, vagy azokra, erre a típusú segítésre. És akkor ők adtak a minisztériumból egy A meg egy B verziót, egyik se volt jó, és akkor mi felállítottunk egy C verziót.
Szóval még ebben is dolgoztál. Tehát most épp azt mondtad, hogy ott leadtál egy munkát, de akkor beléptél a tanoda munkacsoportba, még aktívabban részt vettél a... Szóval, hogy ezt hogy lehet csinálni? Nagyon jó vagy time managerben?
Nem, abban nem vagyok jó. Nem is tudom.
Nagyon sok minden feladatod mindig be tudtál hozni egy segítőt?
Igen, tehát hogy egyrészt ugye a tanodában akkor már nagyon jó volt a csapat. Tehát hogy hirtelen megoszlott a munka nekünk folyamatosan, tehát a csodaműhely az egy demokratikus vezetéssel működött. Bár van vezető, ennek aztán láttuk a kárát is, mert mindig mindenben mindenki döntött, hát igen, és egy idő után ez egy olyan idő elcsúszást jelentett, hogy tehát egy idő után ezt feladtuk, koordinációs csapatokat kezdtünk el felállítani, és a koordinációs csapatoknak felelősségi köreik voltak. Nem mondom azt, hogy nagyon fáradt voltam azokban az években, azt én is tudom így utólag is magamról, nagyon sok volt. Én először abban bíztam, hogy ha pályázunk a tanodapályázatra, és mondjuk nyerünk, és nyertünk, akkor az, hogy egy munkahelyem lesz, ez könnyíteni fog a dolgon, de akkor újabb programok jöttek be, mert hogy akkor már,
igen,
mert akkor már láttuk azt, hogy akkor nagyon jó, tehát hogy akkor most már van ugye a kora gyerekkori fejlesztés, van az anyakör, ugye akkora már átalakult, itt a felnőtt képzésünk, és akkor elindult a helyi segítő programunk, mert hogy ez folyamatosan ott volt, hogy csak akkor tudnak a programok jól működni, ha helyiek dolgoznak benne. A helyi segítő program keretében három a közösségből jövő roma nővel kezdtünk el dolgozni, akik behozták azt a közösségi tudást, ami nekünk nincs. Nekem se, hiába vagyok ott, nem ott nőttem fel. Ők behozták ezt. Olyan pluszt hoztak be a programba, és azóta aztán ők végülis ez a három egyik, tehát ez a három első körös nő így fokozatosan aztán átalakult három másikra, mert az egyik egy másik munkahelyre ment, ez a különböző másiknak kisbabája született, tehát különböző okok miatt, most másik három, de a program maga megmaradt. És bennem folyamatosan az munkált, hogy ez akkor lenne, akkor érne célt, ha én úgy tudnék ebből kilépni egyszer idővel, hogy ez nélkülem megáll,
igen,
ez és helyiekre épülve áll meg.
És hogyan állsz ebbe a folyamatba?
Még nem sikerült. Én most különben azt látom, hogy
Egyik programban se, vagy csak ebben nem? Tehát hogy látod, mennyire vannak meg azok a, mondtad, hogy vannak ilyen funkció, csoportok alakultak, vagy egy funkcióra, vagy... Szóval hogy ezek gondolom egyik része működött, egyik része nem. Tudom, hogy viharok is voltak a szervezetben. Most így hol állsz ebbe a folyamatban? Mi az, amiből már ki tudsz lépni, és menedzsment szakma területén, és mi az, amiben még ott kell lenned?
Mielőtt erre válaszolnék, akkor behozom azt, mert ez összefügg ezzel, hogy a felnőtt képzés után kérdezted, hogy az anyakör hol áll. Elindítottuk, mert hogy bejött egy fantasztikus kora gyermekkori fejlesztő szakember, Bacsa Judit, került be hozzánk első körben önkéntesként, ők akkor kerültek, vagy költöztek Csobánkára, és keresett önkéntes lehetőséget, és elkezdett nálunk dolgozni. Nálunk addig nem volt kora gyermekkori fejlesztés, mert nem volt rá szakemberünk. És a judóval jött be ez az egész, úgyhogy az anyakör tulajdonképpen átalakult, elkerült a fókusz első menetben az anyákról, és átkerült a gyerekekre. És elkezdődött egy fejlesztő foglalkozás sorozat, miközben megmaradt mellette az anyakör, ezekből az anyákból és a még hozzácsatlakozott anyákból, aztán már nem csak anyákból, úgyhogy átalakult női körré, mert akkor már olyanok is voltak, akiknek nem volt még kisbabájuk, és elindult ez a program is. Na most például a kora gyermekkori programban én nem dolgozom. Az anyakörben még folyamatosan ott voltam, Most már elmegyek, mert annyira hiányoznak időnként, de nem dol. Nem én koordinálom, van ott egy szakember. Én per pillanat, itt ahogy az elején mondtad, hogy alelnök, meg szakmai vezető, nem tudom, tehát én per pillanat ennek a nagy programcsomagnak, amit komplex esélyteremtési programnak nevezünk, vagyok a szakmai koordinátora, nálam futnak össze az információk, én vagyok ennek a vezetője, plusz a tanodátnak vagyok. A tanoda az megmaradt, tehát a tanodának vagyok a szakmai vezetője.
Értem. És akkor van egy főnököd?
Nálunk nincsenek főnökök, felelősségkörök.
Igen.
Igen. Nincsen főnököm, koordinátorok vannak.
Igen.
És van öt fős koordinációs csapatunk, amiben együtt dolgozunk. Ez változatlan, oda jönnek, érkeznek be az információk a gazdasági munkacsoportunktól, mert ilyenünk is van már. A kora gyerekkori fejlesztéstől, a tanodából én hozom be az információkat, de a döntés felelőssége bizonyos dolgokban, és ez egy tulajdonképpen utóbbi, nem tudom, két évnek, az nálam van. Tehát hogy mely pályázatot adjuk be, ha azt látom, hogy ez az, akkor én vállalom ennek a felelősség van nálam.
Szakmai okok miatt, vagy pedig most már ennyi év után ennyi menedzsment tudásod is van, hogy ezt fel tudod mérni, hogy ezzel a csapattal az megvalósítható?
Mindkettő, és az igény miatt is. Tehát, hogy mondtam ugye, hogy mi egy ilyen demokratikus működésben működtünk, amikor baromi jó volt, csak nagyon időigényes, és kicsi civil szervezetként működött, ilyen nagy szervezetben már nem működik. Elindult az igény arra, hogy legyen valaki, aki kézben összefogja az egészet. Ez nem azt jelenti, hogy én mondjuk például foglalkoznék a gazdasági ügyekkel, mert arra ott a munkacsoport. De a döntéseknél, hogy hova csoportosítsuk, mi az, ami pénzünk soha nincs elég, tehát állandóan...
Igen, ennyi ötletnél, igen. Ennyi programnál nem csoda.
Tehát, hogy akkor azokban a végső döntést azt én hozom meg, de mindig kommunikálok előtte a többiek. Nekem ez nehezen megy, na őszintén megmondom, ez a pozíció, de vállalom, mert látom, hogy így jobban működik.
De miért megy nehezen?
Én jobb szeretek csapatban dolgozni. Nekem is ezt meg kellett tanulnom, hogy milyen, amikor egy személyként vállalom ezekért, mint a felelősséget, és nem oszlik meg a felelősség. Ez egy tanulási folyamat volt számomra is. És ugye mi rengeteg, tehát utána ugye több ilyen képzéssorozaton vettünk, szervezetfejlesztési képzésen vettünk részt, mediátorokhoz jártunk, ha probléma volt, folyamatos kommunikációra, mert hogy arra jöttünk rá évek során, hogy ugye ebbe a rohanó munkában nagyon sok programot futtatunk, tehát hogy az egyértelmű, és hogy gyakran csak magunkra nincs idő a csapatban belül.
Igen.
És ha elfáradnak a csapattagok, bárki, én is, akkor érzékenyebb, aki csupa érzékeny ember dolgozik. Ezt a munkát nem is lehet egy ilyen nagyon-nagyon erős empatikus képesség nélkül végezni. Csupa érzékeny ember dolgozik, és ha gyűlik, akkor egyszer nem szabad a szőnyeg alá söpörni, mert ebből baj lesz.
Tehát itt csoportosan foglalkoztok ezzel, vagy te kapsz személyes segítséget is? Tehát hogy hogyan előzöd meg a kiégést? Vagy volt már ilyen?
Volt már ilyen. Persze.
Ennyi segítő tevékenység.
Igen.
És hogyan dolgoztad föl, hogyan kerültél túl rajta? Mit tudnál mondani másoknak?
Volt személyes segítőm is, akivel át tudtam beszélni.
Tehát, egy pszichológus, vagy egy másik szociális munkás?
Igen, tehát tulajdonképpen ő egy ilyen coach volt, aki coach. Segített az egész csapatot, és lehetett hozzá egyénibe is menni.
Mennyi ideig jártál hozzá? Vagy,
hát ez csak ugye két alkalom volt. Az a helyzet, tehát hogy ez mindig habitustól is függ. Nekem egyszer egy régi tanárom azt mondta, hogy amikor a doktorimat védtem, hogy maga Boglárka, maga egy ilyen bulldog, megragad valamit, nem tudja elengedni. És ez tényleg ez rám jellemző, és jellemző az is, hogy egyfajta ilyen Jancsi Bohóc vagyok, hogy egy ideig ingok, aztán megállok. És összetudom magam mindig szedni. Most azért az ember érzi, amikor elfárad. Tehát, hogy valóban van egy ilyen, mindig más módja van annak, hogy lehet ezt a kiégést. Mikor például nekem volt egy ilyen nagyon nehéz időszakom, amikor így még mérték is, akkor jött a Badur Alapítványnak egy ilyen szervezetfejlesztő segítsége, 4 szervezet voltunk benne, aminek minden része volt. Volt egy ilyen mentális támogatás része, volt gazdasági támogatás része, ez egy képzés, egyéves képzés volt, írtatlan munkát tettünk bele, és ott pontosan a Flow Alapítvánnyal dolgoztunk ezen a szervezeti működésünkön, és szervezeti stratégiákon, és egyéni stratégiákon is. És mértük, hogy kinek mennyire konfliktusvállaló, konfliktuskerülő a stratégiája, és én akkor láttam, hogy milyen szintjére tudok azért eljutni a kiégésnek, mert egyáltalán nem volt konfliktusvállaló, semmilyen területen nem jelent meg. Én egy hihetetlen konfliktuskerülő állapotban voltam akkor, tehát, hogy mindenhol mindennek, jaj, csak ne legyen baj, hozzáállással, ez is a kiégés egy szintje. Ez nem olyan jó, mert egy idő után ezt már nem lehet csinálni.
Hát igen, különösen vezetőként, meg
nem,
amúgy sem.
Igen, tehát hogy ez nem egy követendő út, de nagyon sokat segített az, hogy erre rájöttünk. Nekem nagyon sokat segít a csapat, az a munkatársi csapat, mert mindannyian ugyanabban nevezünk. Mi rendszeresen tartunk, minden fél évben van egy fél év indító, nagy csapat építő, és most már magunknak csináljuk, mert most már van annyi tudásunk, hogy meg tudjuk ezt, tehát nem kell külső mediátort vagy külső coachot erre behívni. Nagyon sokat segít, hogy ugye folyamatosan vannak megbeszéléseink, koordinációs megbeszéléseink, amin gyakran előkerül azért, mert ez befolyásolja a programot. Nem csak az én fáradtságom vagy kiégésem, hanem bármelyikünké befolyásolja a programot.
Ha most így visszatekintesz ezekre a nehéz időkre, mit kell talán esetleg másképp csinálni, vagy mit tanultál, vagy miben más a mostani Boglárka, mint vezető, hogy esetleg el tudjad kerülni egy ilyen újabb kritikus időszakot?
Nagyon kell figyelnie egy civil szervezetben dolgozó embernek, és magának a civil szervezetnek is, az a határok meghúzása. Tehát a személyes és a program határok meghúzása. Mi nagyon sok évig működtünk úgy a szervezettel, hogy mindenben segítettünk a helyieknek. Bármivel lehetett hozzánk fordulni. Ez hihetetlenül szétvitte azt a területet, ahol mi dolgoztunk. És nagyon-nagyon sok munkaidőt foglalt le, mert a gyerekeket mi vittük a Vadaskerti gyerekpszichiátriára, hogyha mérésre kellett vinni az ADHD-s gyerekeket, mert a Dohány utcába is mi vittük, mert mi vittük el, amikor börtönbe került az egyik családnak a családfője, akkor Baracskára vittük le őket hétvégén. Tehát, hogy hirtelen egy ilyen partalan, hol van ennek a segítésnek? És akkor elkezdtünk most egy pár éve ezen nagyon komolyan dolgozni, hogy egyrészt tehát a segítés arra igény van, de ne ez legyen a mi fő profilunk, hanem az legyen a fő profilunk, hogy tudjuk úgy együtt megoldani, ami amúgy is az egész szervezetünknek az alap profilja, hogy tudjuk úgy megoldani a problémájukat, hogy abban ők is benne vannak. Kialakítottunk velük egy win-win helyzetet, és erre nagyon törekszünk, hogy mindenhol nekik is bele kell tenni, ha van kocsi, nem viszem el. Vadaskertbe azért vittük el a gyerekeket, mert borzasztó bonyolult oda eljutni. És nem ismerősek annyira Pesten, nem, akkor inkább nem viszik. De hogyha megoldhatom-e neki, vagy valamelyiknek ott a valamelyik rokonjuknak van, akkor nem mi visszük. És hogy ezeket a határokat, ahogy meghúztuk, és a saját határaimat is, hogy nekem a hétvégém, most már az én hétvégém, hogy
gratulálok.
Mindenki tudja, hogy hétvégén pihenünk. Én is megpróbálom tiszteletben, ezt számtalan módon meg lehet oldani. Nem mondom, hogy nem dolgozom hétvégén, nem küldök e-maileket, de beidőzítem, hogy hétfőn kapja meg. Igen. Hogy ne érezze azt a munkatársam, hogy hú, a Bogi dolgozik, akkor nekem is kell. Nem, ne érezze ezt. Igen. Én dolgozom mert látom, hogy akkor meg jövő héten kell többet, és most épp belefér ez az 1 óra, de azt én magam döntöm el. Ez az egyik nagyon fontos, a másik meg az, hogy megtanultunk nemet mondani. Nemet mondani pályázatokra, nemet mondani programokra. Például most az egyik legnagyobb nem, hogy leállt a felnőtt képzésünk, amire nagyon nagy most az igény, bejött egy új igény az általános iskola mellett a az érettségire való felkészítés, és ugye itt volt mellette egy tavalyi telephely mizériánk, nekünk megszűnt az önkormányzati helyünk, egy új helyre kellett költöznünk, fel kellett építenünk újítanunk egy 100 éves vályogházat, és ott volt, hogy el kellene indítani újra szeptemberben a felnőtt képzést, ami amúgy szívem csücske másik program, és most már így 10 év után azt mondtuk, hogy tam. Azt mondtam, hogy nem. Kell még várnunk egy évet, és minden családhoz elmentem, és mondtam, hogy figyelj, tudom, szükség lenne, tudom, hogy kell a 8-ot, nem tudom most elindítani ezt a programot. Nem volt könnyű kimondani, és így van, itt vagyok 53 évesen, rengeteg, az ember mindig tanul. Ezt a munkát csak azt tudja csinálni, akinek ez a saját döntése, és ezt nagyon fontosnak tartom. A saját döntése, a saját választás, ebben a munkában senkit nem lehet semmilyen kényszerrel belevinni. És addig tudja csinálni az ember ezt a munkát, amíg tart a szuflája. És hogy én azt gondolom, hogy mindig vannak olyanok, és csodálatos látni ezeket a testvércivil szervezeteket, akik ezt csinálják. Nagyon sok olyan feladatot látunk el, ami nem a mi feladatunk lenne, de mivel nincsen más teren ezeknek a feladatoknak, ezért nekünk kell ellátni. De hogy minden mellett nagyon fontos ezzel szembenézni, nem csak vezetőnek, bármely civilnek, hogy csak addig tudunk adni, amíg jól vagyunk. És hogyha már nem vagyunk jól, akkor le kell állni, lehet, hogy csak egy időre, de le kell állni. És én ezt látom, tehát látom, amikor annyira nehéz néhány civil szervezetnek, és csinálják erőn felül, és ha kiégünk, mi is megjártuk ezt az utat, nálunk is volt szervezet, mert most olyan szépen felvázolódott, de volt szervezeti összeomlásunk nekünk is, indultunk szinte nulláról újra, és építettük fel szinte nulláról újra, de azért építettük fel, mert látjuk, és akkor látjuk, amikor annak a gyereknek megvalósul az álma, amikor a felnőtt képzésünkbe úgy jön be akkor 49 éves nagymama, hogy ő egész életében szociális ápoló szeretett volna lenni, de nincs 8 általánosa, és befejezi 2 év alatt a 8 általánost, és utána el tud menni segédápolónak, hogy igen, 50-ig szívesen is meg tud valósítani. És ehhez vagyunk mi szigetek, össze kell magunkat kapcsolni, mert csak közösségben érezzük azt, hogy tudjuk tartani egymást, és ezt nagyon fontosnak tartom. Úgyhogy mi örömmel várunk bármely más civil szervezetet, eszmecserére, közös gondolkodásra, mert csak itt tudjuk ezt a hálót megtartani, amivel meg magát ezeket a hátrányos helyzetű embereket tartjuk víz fölött.
Nagyon szépen köszönöm. A mai vendégünk dr. Bakó Boglárka volt, a Csodahely Egyesület alelnöke és szakmai vezetője. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
A mai podcastot a Hivemind közösséggel együttműködésben készítette a NIOK Alapítvány. A Hivemind közösség célja a médiatudatosság fejlesztése. Segít, hogyan ismert fel a félretájékoztatást, hogyan szólítsd meg kritikus ügyekben is pozitívan az embereket, és hogyan legyél biztonságban a digitális világban.